perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy csata volt a védelmi miniszterek értekezletén Brüsszelben, mondta a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, az ülésre meghívták az ukrán védelmi minisztert is, noha az országa nem tagja még az Európai Uniónak. Az egyik nagy tagállam politikai alapon megtámadta Magyarországot az ukrán védelmi miniszter jelenlétében, amit természetesen visszautasítottam, és határozottan kikértem magamnak azt, hogy más országok jelenlétében Magyarországot politikai alapon támadják, csak azért, mert az álláspontja teljesen egyértelmű, fogalmazott a miniszter. Prioritásunk Európa gazdasági növekedésének erősítése. Ez ugyanis elengedhetetlen a jóléthez, a minőségi munkahelyek megteremtéséhez és a társadalmi modell fenntartásához, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Belgiumban. Az Európai Tanács tagjainak informális kihelyezett ülését megelőzően António Costa hangsúlyozta, mindenek előtt el kell mélyíteni és teljessé kell tenni az unió egységes piacát, amelynek érdekében el kell távolítani a bürokratikus akadályokat. Álljunk ki Magyarország mellett, töltsük ki a nemzeti petíciót, írta Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Brüsszel az Európai Bíróságon keresztül fenyegeti Magyarországot azért, mert nem fizetünk Ukrajnának. Álljunk ki Magyarország mellett, töltsük ki a nemzeti petíciót, és üzenjük meg, hogy nem fizetünk, fogalmazott a miniszter. Jön a nyugdíjutalás. Csütörtökön érkezik a havi nyugdíj, pénteken a 13. havi és a 14. havi nyugdíj negyede, mondta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. A mostani utalás azért különleges, mert két egymást követő napon is pénz érkezik az idősekhez, fűzte hozzá. Amíg nemzeti kormány van, mi segítjük a nyugdíjasokat. A pénz tehát most érkezik, ez is az idősek anyagi biztonságát szolgálja, hangsúlyozta Zsigó Róbert. Mindenki értesítést fog kapni a rezsistopról. Az értesítőben tájékoztatás lesz az igénybevételhez szükséges eljárásról, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, a tájékoztatás legfontosabb része az, hogy ha valaki nem gázra vagy távhőre, hanem a villanyszámlára vonatkozóan kéri a jóváírást, a januári rezsistop érvényesülését, akkor az értesítőben rögzített eljárásnak megfelelően tudja ezt megtenni. Hozzátette, távhő és gáz esetén nincs további teendő. Emlékeztetett arra, a kormány korábban döntött arról, hogy a januári rezsiszámlák többletkiadásait átvállalja, ezért a fogyasztásból, illetve az árakból 30%-os kedvezményt ad, ezt az állam fizeti. Az árréscsökkentés fenntartása mellett döntött szerdai ülésén a kormány, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az árréscsökkentés fenntartása hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz. A januári 2,1%-os adat is jól mutatja, hogy ez hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben, a háztartási cikkek és az élelmiszerek esetében is. A Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek, immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válasz lehetőség a fenyegetésekre, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, Zelenszkij ukrán elnök által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyeget, miközben újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik. Végül az időjárásról. az északkeleti harmadban borult párás foltokban ködös marad az idő. A kevésbé felhős napos tájakon is egyre több helyen, legkésőbb délen, délkeleten erősen megnövekszik a felhőzet, kevés helyen alakulhat ki kisebb eső-zápor eső. A déli szél olykor megélénkül, a hőmérséklet napközben 10 és 17 fok között alakul, az északi középhegység térségében marad ennél hidegebb az idő, késő este 3-10 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. Egri és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban belső energiáink feltöltéséről hallják Bognár István, gutorföldi plébánost.
Aggódom egy picit az miatt, hogy nehogy ez a mai alkalom ez rólam szóljon. Igazából nem is ez a célom, hogy magamról beszéljek, de talán hitelesebb úgy, hogyha az ember olyan dolgokat mond, amint keresztül ment, amit megtapasztalt, mint hogy itt és itt ezt is ezt olvastam, hogy ilyenkor ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. Tehát amikor én magamról beszélek, akkor mindenki bátran gondoljon saját magára, hogy ez, amiről én beszélek, ez megtörtént-e ő vele, vagy esetleg történik-e vele, mert fontos dolog. Csak így van értelme, azt hiszem, talán inkább átadni ezt az egészet. No, amit az elmúlt időben észrevettem magamon, és most sem egy angol szót kell használnom, amit majd lefordítok magyarra is, vagy inkább ferdítek, mert egy kicsit minden fordítás ferdítés is. Szóval azt vettem észre az elmúlt időszakban magamon, hogy minthogyha nem találnám a drive-jaimat. Ugye a drivert, azt így a számítástechnikában, hogyha magyar akarnánk fordítani, akkor meghajtónak fordítanánk. Most, hogyha ezt így személyre bontva mondanánk, akkor hát nem is tudom, mi lenne a hajtás, talán nem találom a hajtásaimat. Tehát ami az embert előbbre viszi, ami az embert többre sarkalja. Na most ez alapvetően egy érdekes dolog, mert itt megint meg kell különböztetni valamit valamitől, és ez majd megír egy misét, ha nem is egy misét, de egy előadást mindenképpen, hogy most nem a kiégésről beszélek. Tehát én úgy gondolom most még, hogy az én esetemben nem ez történt, hanem gyakorlatilag az történik, az történt az én esetemben, hogy bizonyos dolgok engem soha nem érdekeltek. Tehát nem érdekelt engem az, hogy még több pénzem legyen. Hogy olyan sok pénzem legyen, hogy mindenki, hát neked milyen sok pénzed van. Mert ez már igazából nem is azt célozza meg, hogy az embernek sok pénze legyen, hanem azt célozza meg, hogy az emberek elismerjék, hogy hú, te aztán vagy valaki, te aztán büszke lehetsz magadra. Na most ezt így természetesen soha senkinek nem mondják. Kicsit viccesebben mondják, de aki ezt nyitottabb füllel hallja, az feltételezhet, hogy nem is biztos, hogy teljes mértékben egy őszinte elismerése egy fajta sikernek, hanem inkább egy kis irigykedés, egy kis ugratás, egy kis keserűség a megdicsérő részéről. Nem érdekelt ez engem soha, hogy az emberek elismerjenek, és az emberek azt mondják, hogy na, te aztán elértél egy eredményt, te aztán vagy valaki, te neked már van egy társadalmi státuszod, és hú, na igen, elégedett lehetsz, és akkor én most adott esetben ettől elégedett lennék. Tehát, mint mondtam, ez sem vonz engem. Ha megnézzük, az emberek többsége általában az utódaira hivatkozik. Tehát azt mondja, hogy én azért küzdök, azért hajtok, azért dolgozok, hogy a gyermekeimnek egy szebb, egy boldogabb jövőt biztosítsak, mert számomra ők a legfontosabbak, őket szeretem a legjobban, és ezért cselekszem értük. Ez is nagyon szép dolog. Most ugye az én esetemben ez ugye nem áll fönn, ezzel ez az egyik gond. A másik gond meg az, hogy ez valóban így van-e. Tehát azért, amikor az embernek a gyermekei már úgy nőnek föl, növögetnek, már nem olyan kis tündi-bündi aranyos, fölveszem, az ölembe van, leteszem, ott van, ahol raktam, később már kezd elmászkálni, de még akkor is nagyon jó, de van egy idő után, amikor megfogalmazódik egy jogtalan kritika, vagy azt vesz észre az ember, hogy némi nemű csalódások érik a gyermeke részéről, és akkor úgy az egész átértékelődik, hogy valóban ez így jó-e, ez tényleg elégséges dolog-e. Minden mellett, ugye van egy ilyen mondás is, hogy a lusta emberek nagy dolgokra születtek. Minden esetre én azt érzem, vagy azt gondolom magamról, hogy jóval többet is tudnék tenni, és jóval nagyobb eredményeket is el tudnék érni, ha tudnám, hogy mi az, ami, ugye motivációnak mondják ezt, hogy mi az, ami az embert motiválja. Bizonyos ilyen üzleti körökben ez nagyon nagy hangsúlyt kap, hogy az illető üzleti partner teljes mértékben tisztában legyen a motivációjával. Adott esetben mondjuk képzeljen el magának egy luxus életet, képzeljen el magának egy luxus autót, ezt így tegye is föl valamilyen jól látható helyre a lakásába, hogy ezzel mindig tudjon szembesülni, hogy igen, ez a cél, ezért hajtok, sőt, szugerálja is magában, hogy ez már így megvan neki, hogy ezzel ugye a tudatalattiát is még jobban bekapcsolja a folyamatba. Ez rendben van, adott esetben lehet, hogy működik is. Itt a kérdés az, hogy ami bennem fölmerült, hogy na vajon én milyen képet tegyek ki a falra, mi legyen az, amire azt mondom, hogy én ezt teljes mértékben akarom. Ez engem hajt előre, ez engem visz előbbre. És hogyha meg is van ez, mondjuk tétezzük föl, találnék egy bármit is, amire azt mondanám, hogy ez egy cél, nem is tudnám így megfogalmazni, hogy mi lenne az, mondjuk tételezzük föl, hogy egy olyan képet képzeljek el, ezt talán még közelebb áll hozzá, mint egy luxusautó, hogy ott állok sok emberrel körbevéve, akik elismerően nyilatkoznak arról, hogy igen, amit te tettél, az nagyon sokat segített nekünk. Körülbelül egy ilyen kép az, amivel így tudnék azonosulni, de ha most így meg is van a kép, ami így az embert így motiválja, akkor a következő kérdés az, hogy de vajon mi az a lépés, ami engem ez felé, a cél felé elvisz. Egy hegyre is sokféle módon föl lehet jutni, és egy célt is sokféleképpen el lehet érni, de az emberben ott van az a kérdés, hogy vajon az az út-e a jó, vagy van egy hatékonyabb út, hiszen azt hiszem erről már beszéltem, hogy előbb-utóbb szembesülünk azzal a makacs ténnyel, hogy az időnk nagyon bekorlátozott. Tehát fiatalként, gyerekként, hát előttünk az élet, minden szép, minden jó, bármi megtörténhet, én most 40-valahány éves vagyok, és tapasztalom azt, hogy az idő korlátos. Tehát azt szokták mondani, hogy ennyi időre, vagy ennyi idősen az ember már bizonyos köröket megfutott, és nem akar felesleges köröket futni ennyi idősen már, hanem talán célirányosabban, de ez a mentalitás nem baj, hogyha egy fiatalabb ember, én mondjuk egy 20 éves is azt mondja, hogy hát igen, én sem biztos, hogy felesleges köröket akarnék megfutni, hanem én is inkább egy kicsit célirányosabban szeretnék mozogni, szeretnék abba az irányba haladni, ami legrövidebb úton elvisz engem a célom felé. Na most azért egy kicsit álljunk meg itt a célokkal kapcsolatban, ugyanis a világ egy darabig ezeket így tálcán hordja. Amikor a gyerek megszületik, addig még úgy nagyon azon kívül, hogy szépen egészségesen fejlődjön, gyarapodjon súlyban, meg erősödjön, meg mit tudom én, addig ez. Aztán amikor belekerül egy oktatási rendszerben, ugye ott az oktatási rendszerben az a cél, hogy most pillanatnyilag ebben az oktatási rendszerben, amit nagyon sok kritika ér, teszem hozzá szerintem is jogosan, hogy az oktatási rendszerben az adott mérés alapján való eredményeket elérje, aztán minél inkább olyan iskolákat végezzen el, hogy minél nagyobb választási lehetősége legyen, hogy mit tehessen, ha akar. Bár nagyon jó az, hogy ha már eleve, én ebben mondjuk nem is nagyon hiszek, hogy 14 éves ember az esetek többségében tudja. Nem azt mondom, hogy nincs ilyen, csak hogy szerintem én úgy gondolom, hogy a többség nem tudja még 14 évesen, mit akar, adott esetben lehet, hogy egy szülő által elültetett vágykép él benne, és ez alapján akar haladni. Jó, tehát elvégzett egy általános iskolát, egy középiskolát, vagy gimnáziumot, akkor egy egyetemet, egy főiskolát, kitanul valami szakmát, elindul azon az úton, hogy az élet hozza a következő programot, a családalapítás, akkor ugye a családnak a lakókörnyezetének a kialakítása, akkor a gyermek születik, a gyermeknek a nevelése, akkor az elindítása az úton az életben. Tehát ezek a programok így szépen következnek egymás után, és nem is kell nagyon azon gondolkodni, hogy akkor mégis mi a célom, hiszen adva van, adott. No, mint mondtam, az én helyzetem egy kicsit ettől eltér, de ebből is minden hallgató profitálhat, már csak azért is, mert előbb-utóbb ezek a társadalom által, az élet, a nagybetűs élet által gyártott célok elfogynak. És akkor ugyanígy fölmerülhet az emberben, hogy mi is az, amiért én vagyok, mi is az, ami az én igazi célom, ami az én tevékenységem lenne. Tehát a lényeg az, hogy amikor elfogynak ezek a társadalom által gyártott célok, akkor kerül valaki olyan élethelyzetbe, ami mondjuk a hajléktalanság állapotába viszi, ami a teljes céltalanság. Na de nem is a hajléktalanokra akartam ma beszélni, térjünk vissza hozzám, aki ugye körülbelül látja a célját, de vajon hogyan tudom elérni, és mi a helyes út, és mi az, ami előre visz, ha nem visz előre az anyagi javak birtoklása, az emberek elismerése, mármint hogy tartsanak valakinek a társadalmi presztízs, vagy egyfajta karrier, hogy a főnökeim engem majd válba veregessenek, hogy nagyon szépen csináltad, és most előbbre léphetsz, és ez az előbbre lépés, ez persze több pénzt és magasabb társadalmi elismerést. Adott esetben ugye van egy nagyon érdekes motiváló dolog, ami az embereket nagyon magas szinten levő nagyon magas társadalmi szinten levő embereket motivál, ez pedig a hatalom. A hatalomnak a birtoklása, hogy az az érzés, hogy amit mi egyszerű emberek nem biztos, hogy érzünk, hogy mondok valamit, és akkor onnantól kezdve a valóság úgy van. Tehát ez egy ilyen elég mámorító érzés, és eléggé meg lehet tőle szédülni, és nem csak megszédülni lehet tőle, hanem az ember élete így elmehet. Hát muszáj idéznem Nietzsét, aki azt mondta, hogy az ember végcélja a hatalom akarása. És itt egy kicsit azért már megint csak ott vagyunk a bűnbeesés fája alattól, hogy az ördög azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a hatalom az azért egy kicsit veszélyes is, alapvetően nem feltétlenül a gonosztól való, mert az Isten a legnagyobb hatalom, de az emberi hatalom egy kicsit veszélyes is lehet, mert hogyha a hatalom az nem társul elég felelősség, akkor abból rossz dolgok születhetnek. Igazából inkább azt mondanám, hogyha a hatalomhoz, ami a legfontosabb, nem társul elég alázat. És itt akkor már térjünk kicsit az angyalokra rá, hogy ugye az angyaloknál pont megvolt a hatalmuk, csak voltak, akik a saját tökéletességüket szemlélték, és voltak, akik Isten tökéletességét szemlélték. Ez volt az alázat útja, ez pedig a gőgnek az útja, és ugye azokból lettek a bukott angyalok, és a másik pedig ugye a szent angyalok, akik kiállták a próbát. No de egy kicsit megint csak térjünk vissza. Nem véletlenül megyek el és járom meg ezeket a köröket, csak hogy értsük az egész gondolatmenetet. És még egy kis kört tennék, az, hogy nagyon szeretném, ha mindenki érezni azt, hogy a kereszténység az nem egy ünneplő ruha, amit fölveszünk hétvégén, aztán levesszük és betesszük a ruhásszekrénybe, az ünneplő ruhák közé, hanem a kereszténység nagyon is konkrét válasz az élet nagyon is konkrét problémáira. Tehát én nem azért vagyok keresztény, mert ez olyan jó dolog vasárnaponként, vagy úgy egyébként is azért úgy jó dolog, egyfajta ilyen extra, hanem azért, mert konkrétan a kereszténység ad választ az én életemben azokra a kérdésekre, amik igen nagy kérdések. Mit például erre a kérdésre is, hogy mi az, ami engem előbbre visz, mert közben éreztem, és érzem is azt, hogy nagyon sok olyan képességet kaptam, amivel jobbá tudom tenni a világot. És ez egy kulcsgondolat, hogy az ember elsődleges célja jó, hogyha az, és ez egy ilyen nagyon általános cél, hogy jobbá tenni a világot. Hogy X vagy Y vagy Z hogyan tudja jobbá tenni a világot, erre a kérdés elsősorban ott kapja meg a választ, hogy mik a képességei, mik azok a képességek, amiben ő jó. És lehetséges, hogy ezt ő neki föl se tűnik, mert neki ez annyira egyszerű, magától értetődő, könnyen működő dolog, de ezért kell odafigyelni a többi emberek reakcióira, hogy lehet, hogy felfedezik bennem, hogy az mennyire jó. Ugye vannak ezek az ilyen tehetségkutató műsorok, és akkor ott is ilyen takarítónő énekel a gyakorát, hogy mindenkinek leesik az álla, vagy bármi más egyéb ilyen, ami nem is gondolnánk, nem is gondolná ő, nem is hitte el magáról, hogy ő adott esetben egy bizonyos területen jó. És nekünk is ezt érdemes felfedezni, és nem kell ebből problémát csinálni, mert ez is a jó Istentől van, hogy az ő ajándéka, hogy mi abban az adott területben jók vagyunk. Nos, tehát ugye felfedeztem azt, hogy azért van bennem nagyon sok olyan jó, amivel én a világot jobbá tudnám tenni. De önmagában ez a felfedezés, ez az embert még nem viszi előbbre, még nem készteti cselekvésre. És akkor itt jön egy olyan dolog, ami azért már nagyon is nagyon keresztény, sőt, nem akarom ezt a kifejezést, hogy rettenetesen keresztény, a kereszténben semmi nem rettenetes, de valójában a kereszténységünknek egyik, vagy a katolikus kereszténységünknek egyik kulcsa, és ami nagyon sok mindenre választ ad, kimondom kerekperec, ez pedig az oltári szentségimádás. Most ugye most, hogy közeledik az eukarisztikus kongresszus, most maga az oltári szentségimádás egy kicsit előbbre jön. Na most ugye ezt a kifejezést, hogy oltári szentség, ezt sajnos akik a hittel nem nagyon ismerkedtek még össze, azok valószínűleg káromkodásban, tárgyasragozásban valaminek az oltári szentségét, ami nem valamié, hanem az Istennek a jelenléte, tehát így emlegették. Tehát az oltári szentség az már az Angyalok kenyere című részben mondtam, hogy az Jézus Krisztusnak a jelenléte a kenyér színében a személyes jelenléte, ami megtalálható a templomban. És így a templomban végezhető az oltári szentségimádás. Most mi az oltári szentségimádás? Ezt is nagyon fontos tudni. És erre pont a mai napon, amikor dr. Székely János megyés főpásztort a Szombathely Egyházmegyébe beiktatták, pont talán az ő prédikációjában hallottam ezt a gondolatot, valamelyik katolikus költőt vagy írót idézett, hogy hagyom magam szeretni, mint egy gyermek. Tehát az oltári szentségimádásnak ez a lényege, hogy ott vagyok az oltári szentség előtt, a templomban, és hagyom magam Istentől szeretni, mint egy gyerek. Na most, mi köze ennek ahhoz, hogy elvesztettem a drivereimet, vagyis, hogy nem találtam azt, ami engem az életbe hajt? Hát pont ez a válasz, hogy az oltári szentség imádása közben történik valami velünk. Ugye természetesen úgy is lehet oltári szentségimádást végezni, hogy vannak ilyen leírt, talán szembánknak van egy ilyen írása, ami az oltári szentségimádásról szól, és ugye ezt az ember így végigolvas egy ilyen szent óra, gyakorlatilag, hogyha egy szép lassan olvassa, meg úgy át-át gondolja, akkor az kitölt egy órát. De igazából az oltári szentségimádás nem csak ez, hanem lehetséges az, hogy amit az előbb mondtam, hogy hagyom magam szeretni, mint egy gyermek, de ez alatt azért nagyon sok minden történik. Ráadásul én bennem történik a nagyon sok minden, mégpedig azon nagyon sok minden történik, hogy Jézus a jelenlétével, ő mindig is ezt csinálta, és most is ezt fogja csinálni, tehát nem változott meg a feltámadása után, gyógyít. Tehát elkezd engem, amíg ott vagyok az oltári szentség előtt, gyógyítani. Ez azt jelenti, hogy milyen belenyúl a lelkembe, és ott elkezd apránként dolgokat rendbe rakni. Na most, ugye az oltári szentségimádás az azért ez egy kicsit keményebb műfaj. Szokták mondani azt az emberek, mert nagyvárosokban vannak templomok nyitva ráadásul, természetesen az ember először egy ilyen rásnak szalad neki, de azért mégis benn van a templomban, és nem az utcán. Tehát, hogy ők beszoktak menni, ők nem járnak rendszeresen templomba, de hogy néha, hogy bemennek, amikor így arra mennek, és akkor ott olyan csönd van, és hogy megnyugszanak, és jó kimenni onnan. Mármint nem az, hogy jó kimenni, majd menekülni kell onnan, hanem hogy egyfajta jó érzést éreznek, amikor kijönnek onnan. Hát igen, már ez is szentségimádás, ugyanis a katolikus templomok többsége, a nagy többsége nem üres, akkor sem, ha nincs benne egyetlen egy ember se, mert Jézus ott van, Jézus jelen van, és aki bemegy a templomba, az Jézushoz megy be, még ha nincs is a tudatába annak, hogy ott az oltári szentség, és ott Jézus jelen van. Azzal az emberrel is foglalkozik Jézus, és azzal az emberrel is törődik, és elkezdi ezeket a dolgokat a lelkében helyre rakni, összerakni. Azért nehéz műfaj ez, mert az első ilyen pozitív érzéstől az ember hirtelen azt gondolja, hogy neki ki kell szaladni, és akkor el kell kezdeni csinálni a valamit. És ezt kell egy kicsit visszafogni, hogy nem, még éppen csak elkezdtünk valamit csinálni. Tehát ez olyan, mint hogy elvinnénk az autónkat, mert hogy alig akar menni, és akkor ott elkiáll a szerelő, és akkor már egy kicsit úgy halljuk, hogy jó, ez már jó lesz, ezzel már tudok menni, de ne menjél még vele, mert még ettől még ez nem jó, sőt, nagyon messze van a jótól. És ugye a másik dolog, amit érzünk, és akkor egy kicsit a tevékenységre térnék vissza, az, hogy rengeteg dolgunk van, azt érezzük. És ez már ellenben a burnout, a kiégés, hogy az embernek van egy ilyen érzése, hogy nekem csinálnom kell valamit állandóan, mert akkor fogok előbbre jutni. Nem akkor fogok előbbre jutni. Ez már egy kicsit ilyen lelki művészet, ahogy is lehetne mondani, a tétlen cselekvés. De hogy ezt igazából értsük, attól a gondolattól kell elszakadnunk, hogy mit cselekszünk. Tehát amikor mi egy történésnek aktív résztvevői vagyunk, ami nagyon pozitív változást eredményez, higgyük el, hogy nem mi cselekszünk, hanem akkor Isten cselekszik rajtunk keresztül. És ugye ez az, ami történik. Ezért volt nagyon érdekes Teréz anyának egy ilyen mondása, hogy úgy érzed, hogy nagyon sok dolgod van, akkor végezz még több szentségimádást. Ugye Teréz anya nővérei minden nap 2 óra oltári szentségimádást végeznek, és egyszer megkérdezték Teréz anyát, hogy miért nem csökkentik le ezt 1 órára? mennyire egyszerűbb lenne, csak egy óra szentségimádás lenne, és akkor több idő jutna a szegényekre, a haldoklókra, mit tudom én kikre, akikkel foglalkoznak. És azt mondta Teréz anya, hogy ha lecsökkentenénk ezt az időt egy órára, akkor nem bírnánk ezt a sok mindent. Tehát az oltári szentség imádás az először is az emberben helyre teszi azt, hogy mi a fontossági sorrend. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy jaj, hova kapjak. Tehát amikor az ember ott van az oltári szentség előtt, és Jézus dolgozik bennem közben, amíg én ott vagyok, miközben hagyom magam szeretni, mint egy gyermek, fölállít bennem egy helyes prioritást. Ugye ez úgy történik, hogy amikor vége van a szentségimádásnak, akkor tudom, hogy mit kell tennem. Tehát nem úgy jövök ki, hogy hú, na most akkor még ez az egy óra is elveszett, és akkor minek kapjak neki, vagy hogyan fuss? Nem. Konkrétan tudom, hogy ez a legfontosabb, amit tennem kell, és ezután ez következik, és ez is ez is ez. Ezek a fontos dolgok. Azok nem fontos dolgok. Azok csak fontosnak tűnő dolgok. Amit igazából tennem kell, az megvan. Aztán, ami még történik a szentségimádás közben, hogy a cél egy kicsit kitisztul. Hogy akkor mi is az igazi cél? Mert az embernek az igazi célja az az, hogy eljusson az örök életbe, az örök boldogságba. A Földön a különböző célok közül egy nagyon jó választási szempont, hogy melyikben van nagyobb szeretet. És ezt egy ilyen nagyon egyszerű szintre le lehet vinni. Amikor az ember két ruha között dönt, lehet szempont, hogy melyikben van nagyobb szeretet. Vagy bármi más egyébben, amikor döntést kell hoznom, vajon melyikben van a nagyobb szeretet? Mert az örök életbe, az örök üdvösségbe sehogy máshogy nem tudunk eljutni, csak a szeretetnek az útján, hiszen ugye Isten maga a szeretet, és erre hív bennünket. Tehát a kérdés, amit föl kell tennünk, az, de ezt látni is fogjuk az oltári szentség imádás után, hogy mi az, amiben a nagyobb szeretet van, amifelé mennünk kell, amifelé tudunk menni. Na most, ugye, mint mondtam, a hajtás. Mi az igazi hajtás? Az igazi hajtás ez a szeretet, és az emberek iránti szeretet már nagyon jó dolog, de hogyha az embereket az Úr Jézus Krisztus miatt szeretem, az meg még jobb dolog, mert abban még több erő van. Az erőt ad arra is, hogy a nehezeket is szeressem. Hiszen persze, én szeretem az embereket. Van egy csomó aranyos, kedves ember, akiket szeretek. De ugye az Úr Jézus mondta, csak a barátaitokat szeretitek, akkor mivel vagytok különbek a világ fiainál? Nekünk keresztényeknek egy kicsit több feladatunk van, nem csak a barátainkat kell szeretni, hanem azokat is szeretni kell, akiket úgy gondoljuk, hogy nehéz szeretni. És valóban nehéz szeretni, mert nem könnyű szeretni őket, mert valami miatt nehéz. De mégis ez a meghívás, ez a feladat. Nos, tehát ugye egy kicsit akkor megy a vége felé, próbálom egy kicsit összefoglalni a mondókámat. Tehát, hogyha azt érezzük, hogy nem igazán látjuk a célt, vagy kezdjük azt gondolni, hogy az, amit eddig célnak tartottunk, annál többet is tehetünk azért, hogy a világ jobb legyen, vagy már egy kicsit pontosítanunk kellene, hogy mi is az életünk most következő szakaszában az új irányultság, akkor megtehetjük azt, hogy ezt az oltári szentség előtt a templom csöndjében keressük, és egészen biztosan meg fogjuk találni. De nem csak ezt fogjuk megtalálni, hanem az erőt és a bátorítást is, hogy azokat, amiket helyes célnak tartunk, azokat megcselekedjük, és azáltal még szebb, meg még jobb legyen a világ, és a képességeinket, amiket Istentől kaptunk, még jobban és még helyesebben tudjuk kamatoztatni. A világban nagyon sok jó dolgot lehet csinálni, de bizony mindig mindennel meg kell küzdeni, és ez a küzdelemhez erőt kell merítenünk, és nem csak erő kell, hanem az, hogy belül a belső motor, a szív is, mármint nem a fizikaira gondolok, hanem a lelki értelemben a szív is helyesen működjön, és hajtson bennünket előre. Nos, tehát ugye ezt gondolom, és ezt tanácsolom mindenkinek, hogy akinek ilyen jellegű kérdései vannak a jelenlegi életében, hogy úgy érzi, hogy nem halad előre, az kezdjen ezen az úton elindulni, és nyugodtan lehet reklamálni nálam, hogy nem működik ez a dolog, amit mondtam, mert azt gondolom, hogy senki nem fog reklamálni, mert mindenki meg fogja tapasztalni, hogy ez működik, és gyanítom, hogy csak ez az egy működik, hogy az ember előbbre jusson, és a világot is jobbá tegye, és maga is fejlődjön. Köszönöm a figyelmet!
Belső energiáink feltöltéséről Bognár István gutorföldi plébános gondolatait hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Világszintű elismerésekben, Grand Prix nagy díjban, aranyember díjban, és hát meghívásokban bővelkedő Vox Mirabilis kamarakórus művészeti vezetőjével, karnagyával, a magyar kultúra lovagjával, Zemlényi Katicával beszélgetek a következő percekben. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, köszönöm a tegezés lehetőségét, és hát szívből gratulálok ezekhez az elismerésekhez. Mennyire viszi a művészeti vezető a karnagy a vállán egy-egy ilyen fellépés alkalmával, mind a művek kiválasztásában, mind pedig a fellépésnek a menete során, mennyire viszi a vállán a kórust, a csoportot?
Nagyon, teljesen. Nem lehet hibázni. Tehát mindig úgy kell próbálni, és úgy kell gyakorolni, legyen az próba, legyen az főpróba, legyen az megjelenés, legyen az éneklés, hogy az én teljesítményem az a fellépésre csúcsosodjon ki. És a kórus fellépése is, az energiája, a hangja, a stabilitása, az állóképessége, a hidratáltsága, mondhatom ezt is, a fellépés kezdetén legyen a csúcs. És nekem nagyon sok jó nevű és híres karnagy jár mindig a szemem előtt, akikről tudom, hogy ők mindig arra törekszenek, hogy a fellépés alkalmával, a koncert alkalmával legyenek tökéletesek. És én magam is erre szoktam törekedni, többnyire sikerül is. Tehát van olyan, hogy egy nehezebb műbe, például a főpróbán derül ki, hogy az egyik szólam kéri, hogy ott még külön nincsek be neki, és akkor ezt nekem meg kell jegyeznem, és akkor ezt a koncerten meg kell tennem. És nagyon-nagyon kell koncentrálni. Tehát én nem hibázhatok. Nyilván előfordulhat, hogy én is valamit elintek, vagy nem úgy intek, vagy egy szünetet nem intek le, de mivel annyira egymásra vagyunk tapadva a kórussal, most például valaki megfogalmazta egy zenész, hogy ő úgy érzi, mintha én is egy énekes lennék, tehát annyira egyek vagyunk, hogy Bécsben például a másik zsűri azt mondta, hogy van a kórus, vagyok én, és a zene, és semmi nem fér közénk. És ez annyira jó, mert egy hihetetlen koncentráltság van részemről a kórus felé, és a kórusnak én felém azért, hogy mi itt egy egységet alkossunk, és tényleg úgy van, hogy mi szinte benne vagyunk egy ilyen bűvkörbe, egy gömbbe, és csak mi vagyunk, nincs más, és mindenki van zárva, ezért én úgy érzem, hogy én viszem a hátamon a kórus, de a kórus ugyanúgy viszi, minden egyes tag vállalja azt a felelősséget. Nálunk nincs kamillázás. A kamillázás az azt jelenti, hogy hát a, nem tudom, a szopránnak a kétharmada tudja a művet, a többi, nincs. Nálunk mindenki tudja. Mindenki. Tehát én bármikor azt mondanám, hogy most ez a négy énekli, akkor az énekli. Az a nyolc, akkor az, ezt szoktam is ilyet csinálni. Nyilván nem koncerten, de próbán gyakran. Tehát, hogy mindenkinek a felelőssége nagyon nagy, de azt hiszem, hogy ezt muszáj volt, hogy az én példámmal megmutassam, hogy az én felelősségem. Kotta nélkül éneklünk, majdnem mindig, nagyon sok-sok művet, rengeteget. És amikor valaki mondja, hogy de hát olyan nehéz az arcszólamot megtanulni, mert hogy nehéz, akkor én csak azt mondom, hogy nekem négyet kell, vagy ötöt, vagy hatot. És mindjárt nincs kérdés, hogy akkor azt az egyet ő meg tudja tanulni, vagy sem. Úgyhogy a felelősség az egyforma, de mégiscsak rajtam múlik egy-egy koncert, az én pontos hangadásomon, a koncentráltságom, a beintés, a leintés, az, hogyha megfordulok, amik tapsolnak, elég időt adok-e, hogy helyet cseréljenek, mert ugye mi több formációban szoktunk énekelni, tehát mi nem felállunk és énekelünk, hanem közben is egy-egy művet másképpen. Én mindig kikísérletezem, hogy egy főleg a kortárs művek hogy hangzanak jobban, hogy ha a férfiak a jobb szélén állnak, vagy a bal, vagy középen, vagy van úgy, hogy a templom négy sarkában éneklünk. Vagy van úgy, hogy a férfiak elől, nők hátul, tehát hogy mindig valami más, vagy hogy például most legutóbb a Mátyás templomban betöltöttük az egész Mátyás templom terét, a szentélyét, és úgy énekeltünk egy művet, mert teljesen vegyesen felállva. Tehát nálunk már nem kell, hogy a szoporánok egymás mellett álljanak, hanem bárki állhat mellettük, mert anélkül is tudják a saját szólamukat.
Bevallom őszintén, hogy ilyenkor, mikor így beszélgetek valakivel, akinek szenvedélye, a hivatása, a munkája, akkor egy picit fáj a szívem, hogy rádióban beszélgetünk, de talán a hang visszaadja azt, amit én így képileg is látok, a szemed csillogását, az arcod mindent elárul, hogy ez egy óriási szerelem. Hol kezdődött ez az út? Kitől? Hogyan öröklődött? Mert úgy gondolom, hogy ezt az elkötelezettséget, ezt a szerelmet, ezt valahogy örökli az ember.
Ez már kisgyermekkorban kezdődött. A szüleim igazi polgári nevelést adtak nekünk, ami abban az időben elég nehéz volt, mert teljesen más szempontok voltak a fontosak, mint az, hogy elköteleződjünk a hit iránt, a művészetek iránt, és ott úgy érezték, hogy nekik a saját családjukból hozott polgári nevelésüket kell felénk átadni. Négyen vagyunk testvérek, mind a négyen tanultunk különböző hangszereken, úgyhogy együtt is muzsikáltunk otthon, és mind a négyen jártunk táncra, sakszakkörre, amire csak lehetett, tehát tényleg mindent megadtak nekünk, és minden vasárnap szentmisére. És a lakótelepen, amikor négyen elindultunk reggel 8-kor a szentmisére, mert autónk nem volt, csak gyalog tudtunk menni, hát akkor sokan kikönyököltek az ablakba, és utólag bevallották, hogy irigyelték, hogy mi megmertük csinálni. Volt egy kis hátrányunk ebből, de a szüleink olyan ügyesen palástolták ezt, hogy mi ezt nem érzékeltük. Viszont mindenhol sikeresek voltunk. Hát én városi sakkbajnok voltam az öcsémmel együtt. Aztán versmondó versenyek, ének versenyek, mindenhol elindítottak minket, és ezáltal nekünk gyerekkorunkban, amellett, hogy nagyon szerény körülmények között éltünk, nagyon sok sikerünk volt. Nagyon-nagyon sok. És a templomban is természetesen mindenben részt vettünk, és valahogy ők belénk nevelték azt, hogy te sikeres vagy. Mondhatnám azt is, hogy kiválasztott, tehát, hogy menj ezen az úton, mert meg tudod csinálni, találd meg azt az utat, ami a tiéd, megadjuk a lehetőséget rá. És hát a hazaszeretetet, amit adtak nekünk, hogy nem kellett róla beszélni, de a szüleink példáján ezt is megtanultuk, és igyekszünk most ezt mind a négyen tovább vinni. Természetesen a felmenőim között is voltak művészek. A nagybátyám például orgona és zongora művész volt, aki Budapesten szolgált, ezen kívül verseket is írt, és hát én is írtam verseket, meg a testvéreim is, tehát ez is egy kicsit ilyen családi örökség, az édesapám primán zongorázott, gyönyörű verseket írt ő is, és hát az édesanyám is mindenben mellettünk volt, és mindent megcsinált. Volt egy hatalmas hangversenyzongora, amit mindig utánunk cipeltek, ahova költöztünk 2-3 alkalom, de szívesen és örömmel. És az első siker akkor volt, amikor én zongorázni tanultam, és hát becsuktuk az erkély ajtót, hogy ne zavarja a szomszédokat, és akkor szóltak a szomszédok, hogy nyissuk már ki az erkély ajtót, mert hogy ők szeretnék hallgatni, ahogy én gyakorolok, egy kisgyerek. És hát sok-sok pozitívumot kaptunk, és ezáltal tudtuk megtalálni azt az utat, amit nekünk kell csinálni, és ahogy a szüleink tényleg ilyen szenvedéllyel neveltek minket, szerintem mi ugyanúgy így kerestük az utunkat, és nagyon jó tanáraim voltak természetesen, akik megadták ezt a muníciót erre az útra.
Ha valaki abba születik bele, és így nő fel, hogy jó értelemben véve a siker az ennyire meghatározza az életét, az, hogy a benne rejlő lehetőségeket maximálisan próbálja kiaknázni, és ehhez minden támogatást megkap, az hogyan fordul az elesettek, a rászorulók, a szegények felé, hiszen nem olyan rég a katolikus Karitász egyik nagyszabású elismerését, amellyel az önkénteseit jutalmazza, a Karitász Hungarika díjat is megkapta a székesfehérvári Karitász csoport önkénteseként. Ezt a nyitottságot a rászorulók felé, ezt szintén a családodból hozod, vagy ez valahogy a későbbi évtizedekben érintett meg, és lettél nyitott arra, hogy nem minden a csillogásról, vagy nem minden a sikerről szól az emberek életében?
Amint már említettem, mivel négyen vagyunk testvérek, mi gyerekkorunkban nagyon szerény körülmények között éltünk, de akkor is azt láttuk, hogy a szüleink azt a szerény körülmények között levő fölöslegüket is mindig megosztották másokkal, vagy befogadtak más. Sokat, vagy lehetőséget adtak arra, hogy egy kiránduló csoport mondjuk nálunk aludjon, amikor már sikerült családi házat vásárolnunk, és ugyan megnéztük, hogy mi van a spejzben, és miből kell majd beosztani a rajtunk kívüli plusz 14-15 gyereknek az ebédjét, de mindig abba bíztunk, hogy a Jóisten ezt visszaadja nekünk, és ezt láttuk, és ezt mindannyian vittük tovább. Amikor újra alakult Magyarországon a Karitász, akkor én azonnal, több mint 30 évvel ezelőtt azonnal tagja lettem a Krisztus Király templom Karitász csoportjának, mert úgy éreztem, hogy én is szeretnék tenni valamit, hiszen hittan tanítok, hiszen látom, akik oda járnak a templomban, ahol egyházzenész is vagyok, és kántor, tík szorulnak rá, hiszen bejönnek a hírek, akkor ha én tudom ezt az információt, akkor nekem ezzel élnem kell. És nagyon jó Karitász vezetők voltak előttem itt a Krisztus Király Karitász csoportban, és én tőlük tanultam meg azt, hogy hogyan kell ezt továbbadni, mit kell csinálni pontosan, hogy egy jó Karitász csoport legyünk, és amikor, hát most már több mint 10 éve arra kértek, hogy én legyek ennek a Karitász csoportnak a vezetője, akkor én elvállaltam. Nem azért, mert erre a pozícióra vágytam, hanem azért, mert úgy éreztem, hogyha én a Jóistentől kaptam egy jó szervező képességet, akkor ezt tőlem számon fogják kérni, és akkor én nekem ezzel szolgálnom kell, segítenem kell. És ez a Karitász csoport, ez nagyon szépen működik, nagyon jól összetartunk, és a Karitász csoportnak a tagjai is nagyon vegyes életkorúak, van köztük gimnazista is, középkorú, nyugdíjas. Én nekem van egy vízióm, legyen az Karitász csoport, legyen az kórus, minden 10-es évfolyamból kell, hogy legyen tag. És mindig törekszem rá, és mindig van. Azért tud a kórusnak az átlag életkora is 35 év lenni, ami hihetetlen ma Magyarországon. És azért tud az én Karitász csoportom is fiatal lenni, mert hogy ha fiatalok vannak köztünk, akkor mi is fiatalokká akarunk válni. És nem a fiatalok idősödnek hozzánk, hanem mi akarunk. Hogyha legalább olyan létszámban van fiatal, mint középkorú vagy idős, akkor már fiatalodni szeretnénk. Jól kinézni, sokat dolgozni, és vinni előre a projekteket, a dolgokat, a koncerteket, mindent. És nagyon nagy megtiszteltetés volt ezt a Karitász Hungarika díjat átvenni. Azért is, mert hogy ismerik és elismerik a munkámat. És ezek a díjak, ezek nagyon szépek, ez a dicsőség ezt tart egy napig, és aztán további elkötelezettséggel jár. Tehát ez már kötelez. Nem csak a kórust kötelezi, amiket elért, hanem a Karitászt is kötelezi, és engem különösen is kötelez, hiszen én rám már így néznek rám. Tehát akkor nekem hozni kell ezt a formát, és folytatni kell, és én ennek nagyon örülök, hogy amikor elismernek valamit, mert nem csak engem ismernek el ezzel, hanem a Karitászt is. Én sokkal jobban örülök azoknak a díjaknak, amiket nem én személy szerint kapok meg, hanem a közösség kap meg. Például az aranyember díjat a kórus a jótékonyságokért. És ez a Caritas Hungarica díj, ez nem csak nekem szól, úgyhogy amikor ezt nyilvánosan megköszöntem, akkor el is mondtam, hogy ez szól az összes Caritas tagomnak, akik nagyon-nagyon sokat dolgoznak a szabad idejükből, saját pénzükön, autózásból, a telefonjaikból, egyáltalán, hogy odalépnek mások felé. És ezek a közösségi díjak, ezek ezért fontosak, hogy ne csak engem ismerjenek el, hanem mindenkit, aki ezügyben velem dolgozik.
Sok-sok területet érintettünk ebben a pár percben, de van egy fontos terület, amiről még mindenképpen szeretnék beszélni, ez pedig az éneklés és az Isten kapcsolat. Ugye itt Egerben a katekétikai konferencia keretében beszélgetünk, és előadást is tartasz ebben a témakörben. Ugye beszélünk arról, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Messzire nyúlna és messzire vezethetne az a megállapítás, amit nem olyan rég hallottam, hogy csak az énekeljen a templomban, akinek szép hangja van. Erről is, ha mondasz egy pár gondolatot, hogy mennyire értesz egyet ezzel a kijelentéssel, arra is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de hogyan segítheti az éneklés az Isten kapcsolatot?
Nem értek egyet vele, természetesen. Nem érthetek egyet vele. Amikor ezt a kórust például megalapítottam, vagy újra alapítottam, akkor nekem az egyik célom a nem csak kórusi elmondat mellett az volt, hogy a zenei és a lelki élmény együtt szülessen meg. És a mai napig célunk, nekem célom inkább azt mondom, hogy egy-egy koncerten ne csak mi adjunk, hanem a kórus legalább ugyanannyit kapjon azokból a lelki és zenei élményekből, mert hogy együtt kell megszületni, mert hogy az kevés, hogy elénekeljük tisztán, jó dinamikával, jó tempóval azokat a kórus műveket, vagy részt veszünk egy oratórikus műben zenekarral, szólistákkal, hanem hogy mi magunk is részesüljünk ebben. Ugyanez a célom a gyerekkórusommal, a Vox Angelorum gyermekkarral, akiknél egy dolog van, a változás állandóan, mert hogy mindig aktuális hittanosokból válogatom össze őket, és ott is ez az élmény legyen. Olyannyira sikerült ezt elérnem, hogy nálam mindenki szólót akar énekelni, tehát igazából nincs annyi verszak, ahány gyerek van, úgy kell már új énekeket kitalálnom, vagy verszakokat hozzá költenem, mert ezt is szoktam, hogy mindenkinek jusson, mindenki szólót akar énekelni. Mindenki. És mindenki erre törekszik. Mert a siker az nagyon fontos. És azt, hogy én mindig elmondom nekik, hogy Istennek énekelünk. És van még egy fontos jelmondatom. Minden kudarc és siker Istené. Minden kudarc és siker Istené. Mindig hálát adunk a sikerért, és hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, akkor azt is Istennek ajánljuk, hogy ez így sikerült. Ritka, de előfordulhat ez is. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk egy kórusművet elénekelni, hanem valami apró kis hiba van, amit valószínűleg a közönség nem vesz észre, de még igen. A templomi éneklés, hál' Istennek nálunk nagyon szépen énekelnek a hívek, és szeretnek énekelni. Én mindig törekszem arra, hogy szép kiejtéssel, pontosan artikulált mondatokkal énekeljek, hogy mindig tudják a hívek, hogy melyik ének következik a bevezetőből már. Sokan összetévesztik a misén való orgonálást, a kántor szerepét a művész szerepével, az orgona művész szerepével. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy a szent misén ilyen-olyan-amolyan futamokat és extra akkordokat játszunk, arra van lehetőség a mise után, időnként a mise előtt, vagy egy külön koncerten. Nekünk az a dolgunk, hogy az a hívő, ha a padon ott találja az énekeskönyvet, és látja a számokat kitéve, akkor tudja, hogy melyik ének következik. És lehet, hogy már rossz a szeme, és nem tud énekelni, vagy még kicsi, és még nem tud énekelni, olvasni, de akkor is tudja a bevezetőből, hogy melyik ének következik, és azt tudja énekelni. És nagyon érdekes, mert egyszer egy plébános megkérdezte tőlem, hogy de hát ki használja már ezeket az énekeket? És mondtam, hogy jöjjön el hozzánk szentmisére, és akkor hallgassa meg, ki használja. Elcsodálkozott rajta. És éppen a napokban valaki szintén megjegyezte, hogy de hát a Huzsannából, abból már nem éneklünk csak vagy 10 vagy 15 éneket. 306 ének van a Huzsannában, a 306. a himnusz, azért tudom. És én összeszámoltam, hogy a 306 énekből 250-260 éneket biztos, hogy eléneklek az egyházi év folyamán. Természetesen vannak benne olyanok, amiket talán már nem kellene énekelni, de én úgy érzem, hogy ez a kincs, ez az egyházi kincs, ami nekünk van, egyházi zenei kincs, ennek tovább kell élnie. Az, hogy a magyar orgona kíséreteket Kodály Zoltán ellenőrizte. Mindegyiket. Nehéz? Igen. Egyáltalán nem könnyű. Meg lehet tanulni? Igen. Akkor ezt ne butítsuk le. Akkor használjuk ezt. Akkor addig gyakoroljunk. Azok üljenek az orgonához, akik ezt meg tudják csinálni. Én ezt nagyon fontosnak tartom. És például fontosnak tartom a gitáros éneklést is. Én is tudok gitározni. De csak a minőséget. Csak a minőséget, a kotta hűséget, a tisztaságot. Ha elvárjuk a kántortól, hogy tisztán, szépen artikuláltan énekeljen, és jól orgonáljon, akkor várjuk el a gitárosoktól is azt, hogy tisztán, szépen, jól artikuláltan, esetleg mondjuk énekeljen be egy picit előtte, ne tévessz el az akkordokat, szólaljon meg több szólam, tisztán énekeljenek, hangolják össze mondjuk a hangszereket, mert az sokakat zavarhat. Jó az úgy, nem jó. Isten oltárára nem lehet akármilyen zenét letenni. Legyen az a cappella éneklés kíséret nélkül, legyen az orgona kíséretes népének, legyen az gitáros ének. Mindig ezt kell figyelembe venni. Isten oltárára csak jó minőségűt, magas minőségűt lehet letenni.
Ennyi siker elismerés után mi az álmod, mi a vágyad?
Ezek elkötelezett dolgok, amikben én dolgozom, szeretném átadni sokaknak. Mondhatom azt a tudást, de inkább azt a lelkesedést, azt a kitűzött célt, hogy vigyék tovább, hogy tartsanak ki, hogy sok a kudarc, igen, de álljunk fel mindig, mert üres a síra, hogy hallottuk. Én nagyon szeretek tanítani. Nagyon sok kórus műhelyt tartok, nagyon sok kórushoz elmegyek, hogy segítsem őket egy-egy fellépésnél. Karnagyi klubokat tartok, karvezetői konferenciákat szervezek, és itt nem teszek kivételt soha az egyházi és a világi zenészek között, az iskolai és a felnőtt énekkarok vezetői között. Azért, mert mindenkit egyformán kell segíteni, és amikor egy ilyen karnagyi napon összegyűlünk, akkor ott mindenki úgy érezze magát, ugyanolyan egyformának. Nincs kisebb, nincs nagyobb, itt mindenki elmondhatja az örömét, bánatát és minden. Nekem az a célom, hogy minél több embert lelkesítsek arra, hogy énekeljen, orgonáljon, gitározzon, Isten dicsőségét hirdesse a zenével.
Kedves hallgatóink, Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezetőkarnagyával Papi Ildikó beszélgetett.
Yeah.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!